Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprom Bank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon. Ezért egy fenntartható béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnökség az ex közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez tilt a más ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. A túlnyomó részt az emberi faj által okozott klímaváltozást már nem lehet megállítani, hanem alkalmazkodni kell a megváltozó körülményekhez, hívta fel a figyelmet a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János volt köztársasági elnök a Tolna vármegyei környezetvédelmi vetélkedő döntős diákjainak beszélt, Szekszárdon. Azt mondta, a Kárpát-medencében a klímaváltozás hamarabb és erősebben érezteti hatásait, mint a bolygón általában, ezért a magyar agráriumnak mielőbb alkalmazkodnia kell. Az ENSZ kimutatása szerint évente 12 millió hektár termőtalajt veszít el a föld, dollárban pedig a veszteség, az aszálya, a degradáció és az erdőtűz miatt 15 ezer milliárd dollárra rúg. Olaf Scholz német kancellár benyújtotta a parlamenthez a bizalmi szavazás megtartására irányuló kérelmét. A politikai döntéshozatal nagyrészt megtorpant, mióta Scholz szociáldemokraták, zöldek és neoliberális szabaddemokraták széttörezett koalíciója összeomlott, így ő egy kisebbségi kormány élén állt, írja a Reuters hírügynökség. Hozzátéve, hogy Németország politikai rendszer azonban nem teszi lehetővé a kormányfő számára, hogy egyszerűen új választásokat írjon ki. Most délután volt a legkorábbi naplemente, Budapesten 15 óra 54 perc 7 másodperckor, ismertette az időkép. Az év legkorábbi naplementéjének és legkésőbbi napkeltéjének időpontja viszont nem esik egybe a téli napfordulóval, arra idén december 21-én, magyar idő szerint délelőtt 10 óra 20 perckor kerül majd sor. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című regényének harmadik részét hallják, melyet Kulka János olvas fel.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. Kimnek rövid élete során már több közös ügye is volt Mahbubbal, főleg 10. és 13. életéve között. A hatalmas zömök afgán, aki lájmal festette vörösre a szakállát, ugyanis már jócskán benne volt a korban, de nem akarta, hogy őszülő arcszőrzete árulkodjon róla, jól tudta, milyen értékes hírfutár Kim. Máskor arra kérte a fiút, hogy figyelje meg egy férfit, akinek történetesen az égvilágon semmi köze nem volt a lovakhoz. Kimnek ilyenkor egész napon át mindenhová követnie kellett az illetőt, és részletesen be kellett számolnia azokról az emberekről, akikkel akár csak egy szót is váltott. Mikor Kim este elmesélte a látottakat, Mahbub rezzenéstelen arccal szótlanul hallgatta a szavait. Kim jól tudta, hogy valamiféle cselszövés volt minden efféle dologban, de hírszerző erénye épp abban rejlett, hogy Mahbubon kívül egy szót sem árult el a megfigyeléseiből senkinek. Az afgán viszonzású, csodálatos lakomákkal, a szeráj előtti kifőzdéből frissen hozatott meleg finomságokkal jutalmazta meg, egyszer pedig még pénzt, 8 annát is adott neki. Itthon van, szólt Kim, orron vágva Jane-bestevét. Hé, Mahbub Ali! Megállt egy sötét árkád alatt, és az összezavart láma mögé ugrott. A lókereskedő 2 sejemszövésű nyereg táskán hevert, hímzett bokharai övek kioldva lógott a dereka alatt. Lustán szippantgatott hatalmas ezüst pipájából. Kim kiáltására kissé elfordította a fejét, és amikor meglátta a boltív alatt álló magas, néma alakot, feltört belőle a kacagás.
Lach, egy láma, egy vörös ruhás láma. Messze van Lahore a hágóktól. Téged meg mi szél hozott erre?
A láma gépiesen felé nyújtotta az alamizsnás tárkát.
Isten átka valamennyi hitetlenre, mondta Mahbub. Nem adok én semmit egy tetű tibetinek. De kérdezd meg a baltisztáni lovászaimat, ott vannak a tevék mögött. Ők talán mennek valamire az áldásod. De a hélovászok, itt van egy honfitársatok. Kérdezzétek meg, nem éhese? Kiáltotta az afgán.
Menj, mondta Kim, kissé meglökve a lámát, mire az eloldalgott, és ott hagyta Kimet a folyosó végén.
El innen, mordult fel Mahbub, visszafordulva a pipájához. Ne zargass te, kis hindu! Isten átka minden hitetlenre! Koldulj a legényeimtől, akik a te hitedet követik!
Maharaja,
siránkozott Kim a hindi megszólítást használva, miközben roppantul élvezte a helyzetet.
Az apám halott, az anyám is halott, a gyomrom pedig üres.
Mondtam, hogy a lovak körül sündörgő legényeimtől koldulj. Biztos van köztük néhány hindu.
De Mahbub, hát hindu vagyok én,
kérdezte Kim angolul. A kereskedő a csodálkozás legkisebb jelét sem mutatta. Bozontos szemöldöke alól Kimre pillantott.
Világ kis barátja, szólt aztán. Mi történt?
Semmi.
Tanítványul szegődtem a Szent Lámához, és együtt indulunk zarándokútra Benárezbe. Ő kissé bolond, én pedig meguntam Lahort. Új levegőre és új vízre vágyom.
Kinek dolgozol te egyáltalán? És miért jössz hozzám?
Kérdezte Mahbub gyanakodva, rikácsoló hangon.
Ki máshoz mehetnék? Nincs egy garasom se, és te is tudod, hogy veszélyes pénz nélkül útnak indulni.
Te sok lovat adsz el a tiszteknek.
Az új lovak gyönyörűek, láttam őket.
Hagyj egy rúpiát, Mahbub. Kapsz tőlem adós levelet, és ha meggazdagszom, fizetek neked.
Mahbub Ali gondolatai sebesen cikáztak a fejében.
Még sosem hazudtál nekem eddig. Hívd ide a lámát, te pedig húzódj vissza a sötétbe.
Ne izgulj, a meséje szóró-szóra egyezik az enyémmel, nevetett fel Kim.
Benárezbe megyünk a fiúval.
felelte Aláma, miután Mahbub Ali rázódította a kérdéseit. Én egy bizonyos folyót keresek.
Meg lehet.
Hát a fiú?
Ő a tanítványom.
Azt hiszem, az ég küldte, hogy elvezessen a folyómhoz. Egy ágyú talpazatán ültem, amikor hirtelen megjelent előtte. Ilyen dolgok megesnek azokkal a szerencsésekkel, akik kiérdemlik a segítséget. De emlékszem rá, azt mondta a fiú, hogy ő ebből a világból való. Egy hindu.
És a neve?
Azt nem kérdeztem meg, hiszen a tanítványom.
És a szülővárosa, a népe, a vallása? Hindu, szik, muzulmán vagy jaina? Alacsony vagy magas kaszthoz tartozik?
Minek kérdeztem volna? A középső úton nincsen se alacsony, se felsőbb kaszt. Ha a fiú az én tanítványom, senki sem veheti el tőlem. Mert lásd, nélküle nem találhatom meg a folyót. A láma határozottan megrázta a fejét.
Senki sem fogja elvenni tőled. Menj, ülj le a lovászaim közé,
szólt Mahbub Ali, és a láma, a kereskedő ígéretétől megvigasztalódva, elinalt.
Hát nem bolond,
kérdezte Kim, kilépve az árnyékos boltív alól.
Miért hazudnék neked, Hadzsi?
Mahbub szótlanul szippantott a pipájából, aztán halkan folytatta.
Umballa, útba esik Benárez felé. Ha ti ketten valóban arra mentek.
Én mondom, az öreg képtelen úgy hazudni, ahogy mi ketten tudunk.
Ha elviszel egy üzenetet Umballába, megfizetlek. Egy lóról van szó, egy fehér csődörről. Akkor adtam el egy tisztnek, amikor legutóbb a hágóktól hazafelé tartottam, de aztán Mahbub közelebb lépett Kimhez, és könyörgően nyújtotta felé a kezét.
Kétség merült fel a ló pedigréjének megbízhatósága felől, és az a tiszt, aki most Umballában van, megparancsolta nekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet. Mahbub ezután leírta Kimnek a ló és a tiszt külsejét.
Tehát a következőt üzenem a tisztnek. A fehér csődör pedig réje. Teljesen rendben van.
Ebből rájön, hogy én küldtelek, és azt fogja kérdezni, mi a bizonyítékod, mire te így válaszolsz?
Mahbub Ali odaadta nekem a bizonyítékot.
Mekkora hűhó egy csődör miatt? Jegyezte meg Kim csillogó szemmel, és jót kuncogott magában.
Azt a pedigrét pedig már is odaadom neked. A szokásom szerint néhány durva szó kíséretében,
mondta a lócsi szár, még mindig szinte suttogva a fiúnak. Kim mögött egy árny suhant el, majd egy abrakoló teve ballagott tova. Mahbub Ali akkor felemelte a hangját.
Allah! Azt hiszed, te vagy az egyetlen koldus a városban? Az anyád halott, az apád halott, mindenki így van ezzel. Jól van, jól van.
Megfordult, és elkezdett kotorászni a földön.
Aztán felkapott egy puha zsíros muzulmán kenyeret, és a fiú kezébe nyomta. Menj, és a lámával együtt feküdj le ma éjszakára a lovászaim között. Holnap talán kapsz tőlem feladatot.
Kim elbúcsúzott, és elindult a lovászok felé. Amikor beleharapott a kenyérbe, ahogy számított rá, viaszos vászonba csomagolt, apró sejempapír köteget talált benne, mellette pedig három ezüst rúpiát. Egy ekkora adomány hatalmas bőkezűség jele volt. Kim elmosolyodott, és a pénzt a sejempapírral együtt a bőr amulett tartójába gyömöszölte. A láma, akit a lovászok pazarlakomával vendégeltek meg, már az istáló egyik sarkában aludt. Kim lefeküdt mellé és felkacagott. Jól tudta, miféle szolgálatot tesz Mahbubnak. Annak bizony, valóban nem volt semmi köze a fehér csődör pedig réjéhez. Arra azonban Kim mégsem gyanakodott, hogy Mahbub Ali, akit a városban úgy ismertek, mint Pandzsáb legkiválóbb lókereskedőjét, vagyonos és vállalkozó szellemű üzletembert, s akinek a karaványai messze a hágú kontúrra eljutottak, szóval, hogy ez az afgán az indiai ellenőrző hivatal hétpecsétes könyvében C25-1B-ként volt nyilvántartva. És azt sem tudta, hogy C25 évente kétszer-háromszor beküldött a hivatalba egy kisebb jelentést, amely stílusát tekintve ugyan sivár, a tartalmát illetően azonban fölöttébb érdekes volt, és ahogy azt R17 és M4 jelentései is igazolták,
rendszerint megfelelt az igazságnak. Ezek a jelentések eldugott hegyi királyságokban zajló eseményekről, fegyverkereskedelemről és olyan Indiába érkezett felderítőkről szóltak, akik nem Angliából jöttek. Ráadásul ezek a jelentések csupán egy ezred részét tették ki annak a mérhetetlen mennyiségű bejövő információnak, amelynek tudatában az indiai kormány cselekedett. Ám nemrégiben 5 szövetségben álló észak-indiai királyság egy velük barátságos északi hataloktól értesült róla, hogy a területeikről információk szivárogtak ki Brit-Indiába. Ez a hír pedig erősen felbosszantotta a királyok tanácsosait, akik komoly lépésekre szánták el magukat. Az információ kiszivárogtatójaként elsősorban egy vörös szakállú, tolakodó természetű afgán lókereskedőre gyanakodtak, akinek a karavánja akár szügyigérő hóban is igen gyorsan tudott közlekedni. Ezért aztán gyorsan utána küldték az embereiket, akik kétszer is rálőttek a hazafelé igyekvő karavánra. Mahbub emberei rá is leltek 3 idegen úton állóra, akiket feltehetőleg a szövetségben álló királyságok béreltek fel az akcióra. Ezután Mahbub értelemszerűen elkerülte Pésavár veszélyes környékét, és megállás nélkül ment tovább, egészen Lahore-ig. Ráadásul Mahbub Alinál volt valami, a viaszos szövetbe csomagolt, gondosan összehajtott sejempapír, amit igazán nem kívánta szükségesnél akár egy órával is tovább magánál tartani. Egy feladó és címzet nélküli jelentés, amely gyalázatos módon elárulja az 5 szövetséges királyt, a szimpatizáns északi hatalmat, egy pésavári indusbankárt, egy belga fegyvergyártó céget, és egy komoly jelentőséggel bíró félig független muzulmán fejedelmet délen. Ez utóbbi bűnrészességére R17 derített fényt. A beszámolóját a dóraszoros mögül Mahbub továbbította helyette a hivatalnak, mert R17 bizonyos rajta kívül álló okok miatt nem hagyhatta el a megfigyelő helyét. Mahbub, mint C25-ös, olyan erős színekkel festette jelentésében az 5 királyságban történteket, hogy ahhoz képest még egy dinamit bomba robbanása is jelentéktelen eseménynek tűnt volna a brit illetékesek szemében. Éppen ezért Mahbub még afgán létére is, aki keleti gondolkodás szerint vélekedett az idő értékéről, tudhatta jól, hogy minél előbb kerül a jelentése a megfelelő ember kezébe, annál jobb. Mahbub azonban mégsem sietett vele Umballába, mert nem füllött a foga az erőszakos halálhoz. Különben is országszerte még legalább 2-3 halálos ellenségével volt kiegyenlítetlen számlája, és öregkorára ezen adósságait rendezvén többé-kevésbé erényes emberként kívánt visszavonulni. Mióta 2 nappal ezelőtt megérkezett Lahore-ba, nem lépte át a szeráj kapuját. Táviratok gyakori küldözgetésével azonban mégis túlságosan felhívta magára a figyelmet. Rendszeresen sürgönyzött Bombébe, ahol vagyonának egy részét tartott a bankban, Delhibe, ahol egy társa lovakat adott el Rajput ügynököknek, és Umballába, ahol egy angol tiszt türelmetlenül követelte a fehér csődör pedigréjét. Irász, aki tudott angolul, olyan sürgönyöket fogalmazott meg, mint például az alábbi. Creighton, Laurel Bank, Umballa. A ló arab, ahogy azt gondoltam. A sajnálatosan késlekedő pedigrét mi hamarabb kézbesítem. Majd később ugyanannak a címzetnek. Roppantul sajnálom a késedelmet. Mielőbb továbbítom a pedigrét. Delhiben tartózkodó társának pedig a következőt táviratozta. Lutuf Ullah. 2000 rúpiát küldtem. Hitel a Lachman Nerains banknál. Ezek a sürgönyök kereskedelmi ügyleteknek álcázott titkos üzenetek voltak. Nagyon óvatosnak kellett lennie, mert egy félnótás baltisztáni gondjaira bízva juttatta el őket a vasútállomásra, aki az odavezető úton minden jöttmentnek megengedte, hogy beleolvassanak. Miután Mahbub Ali elővigyázatosan, sajátos virágnyelve segítségével az ellenséges hírszerzőknek minden forrását megzavarta, Kim úgy toppant eléje, mintha az ég küldte volna. És Mahbub, aki egyaránt volt gyors észjárású és lelkiismeretlen, és aki hozzászokott, hogy minden kecsegtető lehetőségre tüstént lecsapjon, rögvest a szolgálatába állította a fiút. egy vándorló láma, aki alacsony kaszthoz tartozó tanítványával utazik szerte Indiában a zarándokok hazájában, legfeljebb egy pillanatra kelti fel az emberek érdeklődését. Egyetlen lélek sem gyanakodna rájuk, mint küldöncökre, és ami még fontosabb, senki sem rabolná ki őket. Mahbub tüzet kért kialudt pipájához, majd meghányta vetette magában az ügyet. Még a legrosszabb esetben is, ha a fiúnak baja esne, a nála lévő papír miatt senki sem kerülne gyanúba. Ő pedig nyugodtan elmenne Umballába is, akár az újra éledő gyanú kockázata mellett is, szemtől szembe szóban adná elő jelentését az érintett személyeknek. Mégis határozottan kellemetlen lenne, ha R17 jelentése, amely nélkül az összes addigi igyekvése lényegét vesztené, nem kerülne az illetékes kezébe. Akárhogy is. Isten hatalma végtelen, és Mahbub Ali úgy érezte, egyelőre minden tőle telhetőt megtett. Kim volt az egyetlen ember a földön, aki sohasem hazudott neki? A Mahbub roppantul félreismerte volna a fiú jellemét, ha nem tudta volna, hogy másoknak saját maga vagy Mahbub céljai érdekében is Kim igazi keleti ember módjára tudott hazudni. Mahbub Ali azután elsétált a szeráj kapujánál táborozó örömlányokhoz, akik festett szemhéjukkal kacéran hunyorítva hálózták be az idegeneket. Némileg vonakodva magához szólított közülük egy lányt, akiről okkal feltételezte, hogy különleges barátságban állt egy borotvált képű, kasméri tudós emberrel. Ez a férfi egyszer feltartóztatta a vasútállomásra siető bolond baltisztánit, és a telegramukról kérdezősködött. Mahbub pedig igencsak ostobán döntött, amikor a lányt magához hívta, hogy megtudjon tőle valamit a kasméri panditról. Örömvirágnak a próféta törvénye ellenére is sikerült Mahbubot rávenni az ivásra, és az afgán csúnyán lerészegedett a fűszeres pálinkától. Örömvirág pedig a borotvált képű kasméri segítségével tetőtől talpig alaposan megmutozta. Ugyanebben az órában Kim halk lépteket hallott Mahbub elhagyott szobája körül. A lókereskedő különös módon őrizetlenül hagyta az ajtaját, az emberei pedig Indiába való visszatérésük megünneplésével és egy Mahbubtól ajándékba kapott birka elfogyasztásával voltak elfoglalva. Így hát semmiféle akadályba nem ütközött az a szintén sejmes arcú Delhiből érkezett férfi, aki nagy kulcsomóval a kezében belopózott Mahbub szállására. A kulcsokat néhány perccel korábban örömvirág akasztotta le az eszméletét vesztett Mahbub övéről. A férfi olyan alapossággal vizsgált át minden egyes ládát, batyut, matracot és nyeregtáskát a szobában, amely még örömvirág és a kasmíri pandit gondosságát is felülmúlta. Nem találtatok semmit? Kérdezte a pandit. A Delhiből érkezett férfi nevetve belépett az ajtón és megigazította a turbánját. Még a papucsa bélését is pont olyan tüzetesen kutattam át, ahogy örömvirág a ruháját. Nem ő az, akit keresünk. Kevés dolog kerüli el a figyelmemet. Végül is nem állították biztosan, hogy ő lenne az, szólt a pandit elgondolkozva. Csupán annyit mondtak, járjunk utána, hogy kicsoda, mert a tanácsosok nyugtalankodnak. Az északi országrész úgy hemzseg a lókereskedőktől, akár egy öreg kabát a tetvektől. Ott van például Sikandar Khan, Nur Ali Bég és Farrukh Shah. Mindannyian karavánvezetők, akik szintén arrafelé kereskednek a lovaikkal, mondta örömvirág. Ők még nem érkeztek meg, szólt a pandit. Őket később kell törbe csalnod. Amikor Mahbub felébredt, örömvirág kemény szavakat intézett hozzá az iszákosság bűnét illetően. Bár az ázsiaiak még csak egy pillantással sem árulják el magukat, amikor ravaszul túljártak az ellenségük eszén, miután Mahbub Ali megköszörülte a torkát, meghúzta az övét, és a hajnali égbolt alatt támolyogva elindult hazafelé, nem kételkedett benne, hogy éjszaka cselszövés áldozatává vált. Micsoda ócska trükk! Gondolta magában. Mint a Pésavárban nem vetné be minden lány. Bár meg kell mondanom, kitűnően vitte véghez. Hát, csak Allah tudja, hányan várnak rám a hegyi utakon, hogy kipuhatoljanak akár erőszakosabb eszközökkel is. Nincs vese. A fiúnak kell Umballába mennie, ráadásul vonattal, hiszen a levél kézbesítése most már halaszthatatlan. Én itt maradok. követem a römvirágot, és úgy iszom a bort, ahogy az egy afgán üzletemberhez illik. Mahbub megállt az egyik istálója mellett. Emberei mély álomba zuhanva hevertek a földön, de a lámának és Kimnek nyoma sem volt.
Ébresztő!
Kiáltott fel Mahbub, felriasztva az alvókat.
Hova mentek azok, akik itt feküdtek előző este? Hová tűnt a láma és a fiú?
Elmentek, mordult fel egy férfi. Az a vén bolond a második kakas kukorékolásra felkelt, hogy Benárezbe induljon, a fiú pedig vele tartott.
Allah, átka valamennyi hitetlenre!
Ordított fel Mahbub telitorokból, és dühöngve beviharzott a szobájába. Valójában azonban Kim volt az, aki fölébresztette a lámát. Amikor a fiú az istáló deszkafalának résén keresztül meglátta a Delhiből érkezett férfit, amint az Mahbub lábáiban kutakodik, azonnal gyanút fogott. Tudta, hogy közönséges tolvaj nem tanulmányoz leveleket, számlákat a nyeregtáskákból, s nem hasítja fel még Mahbub papucsának a talpát is. Kimnek először megfordult a fejében, hogy hangosan elkiáltva magát felriasztja a szerályt, ám végül mégis az óvatosság mellett döntött, és kezét az amuletre téve levonta magában a következtetéseket. Biztos annak a mondva csinált lónak az ál pedig réjét keresi, gondolta Kim. Azt, amit nekem kell Umballába vinnem. Jobb lesz, ha most indulunk. Azok, akik a táskákat késsel hasítják fel, a húsvér emberekből is azzal szedik ki az igazságot.
Hé, sukta a szendergő öreg fülébe, gyere, itt az idő, hogy induljunk Benárezbe.
A láma engedelmesen fölkelt, és elindultak. Árnyként csuhantak a szeráj kapuja felé.
Kipling, Kim című regényének harmadik részét Kulka János olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Let the people. Walking in the light, no fear of the light. Yeah.
ez a test elgyengül, erőmmel hagy utam véget ér, de a lelkem mégis téged állt vég nélkül.
Az a reggel összetört teste, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, te. Az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, összetört testet. A sír mélyéből életre kell.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mint a mesékben kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt. Azt mondtad mindig, számíthatsz rám.
mindent eljött rád, most érted szól-e dal. Fel. Tudod, hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem, és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönöm, köszönök minden, eljött rád, most érted szól a dal. Tudom már, hogy a szeretet minden, sosem adtad fel. Köszönök, oh, köszönök minden, eljött rád, most érted szó-e dal. Ó, oh, szeretett minden, tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönök, köszönök minden, eljött rád, most érted szól-e dal. Na gyerünk! Sem adtad fel. Ó, köszönök minden, most érted szól-e dal. Most érted szól-e dal.